vállalni ezt a szolgálatot, de amúgy is tudjuk, hogy alig van tennivalód mostanában, és szívesen jöttél a munkanélküliségbe, egy kicsit feloldódj közösségünkbe. Nemrég jött haza hosszú külföldi útra, ha jól tudom.
Igen, utána meg egy kéthetes rövid terápiás
programról. Ja, csak ilyen rövid volt. Jó. Hát akkor átadjuk a szót Horváth Leon.
Köszönöm. Szeretettel köszöntelek benneteket. Azért is vagyok itt a családommal, mert olyan ritkán látnak, hogy kihasználunk minden időt. Nos, hát én azt a témát kaptam a mai délelőtre, ami a program szerint a 11. Zsoltárra utal. A 11. Zsoltárt éppen ezért fel fogom olvasni, ez 7 versből áll, és különösképpen arról a versről fogok beszélni, amelyik az előadás címadója is, a 3. vers: ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? De lássuk az egész Zsoltárt. A karmesternek Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket, az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen osztályrészük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret, a becsületes emberek meglátják arcát. Hát, ha az alapok megrendülnek, mit tesz az igaz? Egy olyan világban élünk, ahol az alapok megrendülnek. A nagyon rendületlennek hit alapok is. Ugye szó volt arról, hogy most jövünk külföldről, hát hazajöttünk külföldről utána, még volt ez a kéthetes terápiás program, amire elszaladtam, de ahonnan jövünk, Angliában voltunk a Labri központban, ez menedéket jelent, francia szó egyébként. Francis Schaeffer indította el a 70-es években, illetve már az 50-es években a francia Svájc, Svájcban Labri néven, ami menedék helyet jelent, és aztán szerte a világon több országban is keletkeztek ilyen központok. Ezeknek a központoknak az volt a lényege, hogy bárki istenkereső, fiatal, vagy drogos, vagy képzőművész, vagy bárki eljöhetett ezekre a helyekre, és a munkatársa minden délben és este az asztaluk köré gyűjtik ezeket az embereket, úgyhogy egy-egy ebéd, egy-egy vacsora másfél-két órát tart, és mindig fel lehet vetni egy kérdést, amit esetleg nem mernél máshol megkérdezni. És Marshmallow, az egyik munkatárs mondta el nekünk, ahogy ott voltunk, hogy nemrég kapott egy e-mailt, és ebben az e-mailben azt kérdezik egy gyermek szülei, egy 12 éves gyermek szülei, azt kérdezik tőle, hogy mondd meg, mit csináljunk, mert a gyermek aki most fordul a kamaszkorban, egyszerre csak úgy kezdi érezni magát, hogy ő nem is fiú, hanem lehet, hogy lány. És meg vagyunk ijedve, mert a szociális, hogy nevezik ezt a szociális ügyelet, megfenyegetett, hogyha azt merjük mondani a gyermekünknek, hogy fiú, akkor elveszik tőlünk, mert ennek a gyermeknek jogában áll eldönteni, hogy fiú lesz-e vagy lány. Na most kérdem én tőletek, hogy az alapok megrendülnek? Nem? Nem rendülnek meg? Hát dehogy nem. Egy olyan világban élünk, ahol elképzelhetetlen volt 50 évvel ezelőtt az ilyesmi, nem? Évszázadokon keresztül ezek az alapok álltak. Meg se rezdültek. És eljött az az idő, amikor a legbiztosabbnak tűnő alapok is megkérdőjeleződnek. Tegnap este, ahogy jöttünk hazafele, Kézdivásárhely mellett volt a 12 napos gyógyító szolgálatunk a Szent Katolnai Missziós Központban, a Rebeka Missziós Központban, és én már második éve járunk oda a bónuszpásztor misszióval, és a Székelyföld számára ez sokkal elérhetőbb helyszín. És ebben a központban az egyik este meséli egy fiatal, aki 16 éve dolgozik, meséli azt, hogy amikor betépett, ugye, amikor beállítódott, egyébként minden elérhető és el nem érhető drogot kipróbált, meg maga is volt díler, és akkor mondja, hogy a szörnyű az, hogy mikor leállsz, miután leállsz, van az úgynevezett flashback. Ez a flashback azt jelenti, hogy eltelhetnek akár évek is, és egyszerre csak visszajön egy ilyen állapot egy villanásnyira. Vagy azt érzed, hogy a föld nyílik meg előtted, holott nem történik, csak úgy érzed, vagy valamiféle feldobódottság érzés az, amit valamikor a füvezés vagy a drogozás kiváltott. És ez iszonyú élmény, mert tiszta vagy, józan vagy, és mégis visszajön valami ebből. Megrendülnek az alapok. Amikor kijózanódik egy szenvedélybeteg, egy drogos, akkor legtöbben arról számolnak be, hogy megrendülnek az alapok. Hogy nem tudom, hogy hol a különbség a valóság, és a között, amin átmegyek, a hallucináció, az, hogy nyílik meg a föld. Nos, nyilván ennek az igének ez a mondata arra kérdez, nem azt kérdezi, hogy lehetne az alapokat megerősíteni. Ezzel nem foglalkozik az ige. Ez tény. Még a rendületlennek hit alapok is megrendülnek. Hanem azt kérdezi, hogy mit tegyen ilyenkor az igaz. Mit cselekszik az igaz, ha az alapok megrendülnek? Próbáljuk a sorainkat összezárni, próbálunk védekezni, próbáljuk megerősíteni ott a falakat, ahol a legnagyobb rést üti az ősellenség, a kísértő. De vajon ez a helyi erőlködés elég-e? Bár nem kétlem, helyileg jópofa dolgok születhetnek, azt hiszem, hogy Udvarhely felé jövet láttuk ezt a táblát, biztos néhányatoknak ismerős, hogy is van, hogy helyit eszek, mert helyitől veszek, mert helyén van az eszem. Ugye? Jól mondtam? nekem nem volt éppen helyén az eszem. De persze benne van ebben egy másik dolog is. Az ugye úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy az Úrhoz menekülök. Az Úrhoz menekülök. Az igaz tudja ezt, hogy az Úrhoz kell menekülnie. Ha az alapok megrendülnek, akkor is az Úrhoz menekül. Igen ám, de már is ott teremnek mellette, akik elkezdenek másféle tanácsot adni. Mindig van egy másféle tanács, mindig van egy jobb, könnyebb, rövidebb út, megoldás, amikor azt veszem fontolóra, hogy az Úrhoz kéne menekülni. Így kezdődik a Zsoltár. Az Úrhoz menekülök, hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Hát a hegy, az biztosabbnak tűnik. Most hagyjuk az urat, azt úgyse látjuk, de legalább a hegy, az ott van előttünk, azt látjuk. Az egy megfogható, egy megragadható menedékhely. Az egyik ázsiai országban a mezőgazdasági minisztérium kiadta a parancsot, amikor látták, hogy a verebek dézsmálják a termést, hogy írtsuk ki a verebeket. Hát óriási kampány indult, kiirtották a verebeket, erre elszaporodtak a rovarok, és a rovarok megették a termést. Ugye? Akkor kiadta a mezőgazdasági minisztérium a parancsot, hogy írtsuk ki a rovarokat, és mindenféle rovarírtószerekkel fették be a termést. Igen ám, de akkor a sok rovarírtószertől a pityóka megromlott, ugye, meg nem megmérgeződött, és hát felment persze a pityóka ára, vagy ott nem pityókának mondják, de most jövök a Székelyföldről. Na, a lényeg az, hogy felment az ára, és mérgezett lett az étel, vagyis mesterséges lett. Hogy van ez? Mindenki látja, mindenki érzékeli, a nem hívő ember is, hogy az alapok megrendültek. Csak az a baj, hogy mindenki jön is a tanáccsal. Mindenki meg akarja oldani a helyzetet. Mindenki mond valamit. Ha megfigyelitek, a pártok harca is erről szól manapság. Az, hogy ki legyen az amerikai elnök, az is erről szól, hogy ki tud megoldást hozni. Egyébként mostanság gondolkodtam el azon, hogy tényleg félelmetes, ahogyan nem lehet kivédeni azt. Tegnap beszélgettük a kocsiban, jövet, hogy kiírtják az őserdőket, és helyébe betelepítenek, nem is jut eszembe, milyen fák? Pálmafákat, úgy van, igen, épp Hanna mondtad, hogy pálmafákat telepítenek, mert annak nem tudom milyen olaj, igen, tehát nagy haszna van. Na most a haszonért, a pénzért rontjuk a környezetet, hogy legyen több pénzünk, hogy legyen mivel javítsuk a környezetet. Abszurdum. Az ember a saját otthonát fészkét teszi tönkre. És mindent feláldoz azért, hogy építse a fészkét, miközben tönkre teszi. És ennek az emberiségnek ez a földgolyó a fészke. És tesszük tönkre. És azon gondolkodtam mostanság, hogy jaj, de jó, hogy visszajön Jézus. Jaj, de jó, hogy lesz egy vég. Mert ha nem lenne, végleg tönkre tennénk a földet, ugye? Így is már új eget és új földet ígért az Isten, mert annyira tönkre tesszük, hogy ki kell venni a kezünkből, és meg kell menteni az embertől. Én nem lesz olyan félelmetes az apokalipszis abban az értelemben, ahogy a Biblia ígéri. Az a félelmetes, ahogyan mi tönkre tesszük, mielőtt Isten ítélni kezdene. És Isten meg kell ítélje ezt a világot, az embert, az emberiséget, mert tönkre teszi másképp önmagát. Na de ami igaz nagyban, az igaz kicsiben is, az élvezeteket hajkurászva válunk az élvezetek rabjaivá, nem? És minden élvezet, ha rabjává válok, függőséget okoz. A függőség pedig önpusztítás. Azért, hogy élvezek, elpusztítom magam, nem? Nagyon okos, nagyon logikus, nagyon érdekes. Azért, hogy meg tudjam gyilkolni magamat, ezért, azért, hogy élvezetet tudjak nyerni, meggyilkolom magamat. Egy öngyilkos emberiség, egy öngyilkos társadalom, egy öngyilkos posztmodern világ. A bűn önpusztító. Megrendülnek az alapok. Mit csináljon az igaz? És akkor jönnek és mondják, hogy menekülj a hegyre, mint a madár. Van egy jó megoldás, írtsuk ki a verebeket. Tegyünk ilyet, tegyünk olyat, mindenféle megoldás. Hát olyan ez egy kicsit, mint amikor egy baleset van az utcán, és nagy tömeg gyűl oda, és egy nő rögtön lehajol a sebesülthöz, és kezdi vizsgálgatni, és neki kezdene az első segélynyújtásnak. Erre oda jön nagy bőszen egy férfi, és félrelöki a hölgyet. Azt mondjam, álljon félre, én most végeztem egy első segélynyújtó képzést. A nő nem jön zavarba, szerényen visszahúzódik, és azt mondja, rendben van, uram, végezze nyugodtan, amikor ahhoz a részhez ér, hogy most már doktorért kell küldeni, akkor szóljon, mert én orvos vagyok. Na, az menekülj a hegyre, mondják az én lelkemnek, és azt mondja Dávid, hogy az Úrhoz menekülök. Itt van az orvos. Mit hencegünk mindenféle elsősegélyes, mindenféle megoldással? Nagyon sok megoldás a visszájára fordult. Öltük a verebeket, szaporodtak a rovarok. Megpróbáltunk mindenfélét, hogy az emberiségen javítsunk. Például, ugye, Leninék, meg Stalinék, ugye, azt mondták, hogy nagy baj van, az osztályok, a különböző társadalmi osztályok elnyomják a gazdagok, a szegényeket, nagy baj van. Aztán úgy felszabadították az emberiséget, hogy az új vezetők kezdték el elnyomni a tömeget. Ugye? Menekül a hegyre, mint a madár. Hát vajon, amikor az alapok megrendülnek, akkor az igaznak menekülnie kell? Nem kell menekülni. A hívő ember az a legbátrabb ember a világon. Ezt csak így csendesen kimondom, mert ez tény. Még akkor is, ha nem így tűnik. Mindenki, aki nem hisz, fut. Ez a világ menekülő emberekből áll. Hát miért menekülnek az alkoholba, miért menekülnek az élvezetekben, miért menekülnek úgy az emberek, hogy még, ahogy Pászkál mondja, egy szemellenzőt is az arcuk elé tesznek, hogy vakon tudjanak a szakadékba ugrani. Ilyen, így néz ki az emberiség. Gondolkozz csak, ahogyan élsz, amiben vagy, az nem egy menekülés? Aki hisz, nem fut, olvassuk az apostol mondatát. A hívő ember nem fut. A hitetlen igen. Az Istennek hátat fordító embernek nincs más választása. Menekülj a hegyre, mint a madár. A hegy magasnak, erősnek tűnik. Keres ott menedéket. De hát minek menekülni, amikor itt van az orvos? Az Úrhoz menekülök, mondja Dávid. Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Különös ez, hogy titokban történik. Minden disznóság ebben a világban titokban történik, nem? Egy lesből lőtt nyilvessző. Így néz ki ez a világ. Mert nyíltan nem fogunk gonoszak lenni. Nyíltan nem fogjuk egymást tönkretenni. Csak mindig hát mögött. Mosom kezeimet. Al Capone, ugye így hívták ezt a nagy maffia vezért. Hát végül, végre utolérte az igazságszolgáltatást, és börtönbe került valami hamisítást címét. Nem tudták rábizonyítani azt a sok-sok gyilkosságot. Mindenki tudta, hogy gyilkos, hogy hosszú a keze, hogy másokkal végezteti el a piszkos munkát, de nem lehetett rábizonyítani. Tudod, hogy néz ki ez a világ? Mindenki nagyon jó. Nagyon becsületes. Nagyon úriember. Mindenki nagyon kedves. Nem lehet ránk bizonyítani, hogy bűnösök vagyunk. De attól még azok vagyunk. Attól még leselkedik a nyilvessző. Olyan szépen leselkedik ez a nyilvessző a családban is. Kedvesen mondasz ki egy olyan mondatot, hogy a másik szívét átfúrja. Kedvesen mondják a munkatársak egymásnak, amit mondanak, és ott van a bántalom, a sértés, a széthúzás, a gyűlölet. Ott van az erőszak, ott van az álnokság. Így néz ki ez a világ, amikor az alapok megrendülnek. Na de, tudjátok, az a legnehezebb, hogy még a hívő ember életében is vannak ilyenszerű élmények. Azt még valahogy lenyelem, hogy ilyen a világ. De amikor magamba szállok, és látom, hogy Krisztus követésem ellenére én is olyan vagyok, mint a világ sok tekintetben. Most nem a másikról beszélek, aki szintén Krisztus követő, mert az egyértelmű, hogy ő olyan, mint a világ. Bocsánat, tudok, azt rögtön észreveszünk. De most szálljunk magunkba, most nem a másik a kérdés, hanem hol rendül meg benned az, ami eddig alap volt, mi az, ahol, melyik az a pont, ahol baj van a saját életünkben. Tudjátok, egyszer egy vándor, egy koldus bekopogott egy asszonyságnál a falu szélén. És bekopog, és mondja, hogy hát, nem tudna egy kicsi levest enni nekem, olyan már vagy két napja nem ettem, csak egy kis levese, ha van. Azt mondja, a házi asszony jó lelkű volt, azt mondja, jaj, sajnálom, drága, de tényleg nincsen most semmi. Ó, ne aggódjon, kedvesem, mondta a koldus, itt van a talisznyámban, van egy leves köve. Ismerős van, aki jelzi, hogy ismerős, ugye? Na, összerakjuk a történetet együtt. Mert én nem biztos, hogy minden részletre emlékszem, úgyhogy segítsetek, akik ismeritek. Szóval semmi baj, van egy leves kövem. És elővett egy nagy követ, azt mondja, tegye föl a fazekat a tűzre, töltsön vizet, és én, amikor már bugyog, akkor beteszem a leves követ. Hát elő is veszi, hát semmiben nem különbözött más kőnél, de a házi asszony annyira kíváncsi lett, hogy kisonfordált és szólt a szomszéd asszonynak, te gyere, van itt egy ember, annak van levesköve. Hallottál te ilyet? Nem. Hát 10 percen belül a fél falu ott volt a házában, mindenki nézte ezt a különös idegent, aki vette a követ, betette a fazénba. És azután nagy komótósan a kanállal megkóstoltam, pazar. De tudjátok, még hiányzik egy kis krumpli belőle. De az egyik házi azt mondja, hát nekem van otthon, hozok én hazaszalad, összeszed egy kis krumplit, meghámozza, beteszik a levesbe. Na még nincs kész, próbáljuk meg, kóstoljuk meg. Hát tudjátok, ez nagyszerű. De azért nem ártana egy kis zöldség is bele. És akkor, tudjátok, megint egy másik házi asszony hazaszalad, éppen van neki friss, hozza, akkor megkóstolja, így tovább, hát még egy kis hús kéne belé. Ugye összeraktuk a történetet. És neki át, azt mondja a végén, hogy na, egy kis só, meg fűszer, és hozzátok tányérokat, akkor már parancsolt a koldus, hogy most már csak ennyi van hátra, és kiosztott ott a fél falu, mindenki kapott egy tányért, és nagyot ettek együtt, ugye? Én azért szeretem ezt a történetet, mert hogy a nincsből a közösség hoz létre valamit, nem? Ez az ember azt mondta, még csak annyi hiányzik, mindenki be volt vonva. Mint ahogy Isten szokott, emlékeztek, amikor Jézus föltámad, és a parton az egész éjszaka ott próbálnak a tanítványok halászni, nem fognak semmit, és hajnalban a parton Jézus várja őket vacsorával, egy kis kenyér, meg hal, meg ott a parázson. És amikor ezek vonják ki a hálót, akkor oda szól, hogy hozzatok abból, amit fogtatok. Tegyük össze. Jézus mindig így mozgósít. Van egy gyerek, van 5 kenyere, 2 hala, tegyük össze. Hát abból 5000-nek elég lesz. Ez a közösség nagyon fontos. És a hívő ember ki van szolgáltatva, ha egyedül marad. De mindig védelemben lesz, ha közösségben marad. Ha nem egyedül küszködsz, hanem megosztod a terhedet a testvérekkel. Gyertek, imádkozzatok érettem, bajban vagyok. Ilyenkor kezd működésbe lépni a leveskő. Ugye? Jézus úgy viselkedik, mint ez a huncut koldus. Na de, hogy látható ez az igében? A 4. vers közvetlen a 3. után következik. A 3. az, hogyha megrendülnek az alapok, mit cselekszik az igaz? És a 4. vers, mint egy válasz erre, hogy mit cselekszik az igaz. Így hangzik, az Úr ott van szent templomában. Álljunk meg egy pillanatra. Ha minden megrendül is, ha az alapok kifordulnak a földből, új reng a föld, ha semmi nem biztos már, akkor egy dolog biztos marad. És mi az? Hogy az Úr ott van az ő szent templomában. Az Úr nem mozdítható. Az Úr nem mozdul ki. Az Úr stabil marad. Ez most furcsa hangzik. Tudod, mi történik? Amikor alattad nincs már alap, mert az is kimozdult, akkor fölötted még van egy alap. Ezért a hívő ember úgy néz ki, mintha fejre állt volna a világban. Mert az alapja fönt van, nem lent, értitek? Az Úr ott van fönn, az ő templomában. Hiszed ezt? Ha minden összedől is, az Úr ott van, az ő templomában. Everything is all right. God is in his heaven. Mondta az 1600-as években. Szállóigévé vált ennek a szerzőnek a mondata. Isten az ő egében van, minden rendben van. Érthető? Everything is all right. Because God is in his heaven. Mert Isten az ő egében van. Amíg Isten ott van fölöttünk, az igaz ember tudja, hogy all right, minden rendben van. Pedig semmi sincs rendben, tudjátok. Minden úgy tűnik, hogy összeomlik, és mégis hiheted azt, hogy van egy biztos alapod. És ez az Úr. Na most, ha már itt tartunk, akkor még egy fontos dolgot szeretnék mondani. Nemrégiben a Mózes 4. könyvét olvastam, és a 4. könyv 21. fejezetében az első 3 vers, egy rövid történet, mindössze 3 vers. Az első nagy győzelem, ahogy eléri a Mózes által kihozott nép, Egyiptomból kiszabadult nép, eléri az ígéret földje határát. Én ezt fel is olvasom nektek, a Károli Gáspár fordítása szerint Arad királyáról van szó. Gyorsan megkérdem, van itt valaki Aradról? Vagy a környékről?
Arad utcáról.
Az Arad utcáról. Ó, na, akkor nem merem olvasni Károli szerint, hanem inkább az új fordítás szerint, mert ott úgy van, hogy Arád. Na, és akkor nem bántok meg senkit az Arad utcából, vagy Aradról. Na jó, tegyük félre a humort. Amikor meghallotta a kanaáni Arad királya, vagy Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, akkor megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta. Ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestől kiirtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kanaániakat, és Izrael mindenestől kiirtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Na most, kedves barátaim, ez egy nagyon lényeges üzenetű, apró kis történet. Először is, ami itt történik, az ellentmond Isten ígéretének. Tudjátok, hogy hol rendül meg az igaz ember? Az előbb azt mondtam, hogy nem csak a hitetlen emberek veszítik el a talajt a lábuk alól, hanem néha a hívő ember is. És mi a hívő embernek a legszörnyűbb érzése? Amikor úgy tűnik a hívő ember számára, hogy Isten nem váltja be az ő ígéretét. Így van? Isten egy csomó ígéretet adott, és minden ígérete amen és igen Jézus Krisztusban. És mégis vannak olyan periódusok az életedben, hogy úgy tűnik, hogy nem úgy történik, ahogy Isten ígérte. Nem tudom, ti voltatok így? Igen. Na, bátran. Megtapasztaltátok, nem? Hogy úgy tűnik, hogy még az is meginog, hogy Isten valamit megígért. Márpedig az nagyon veszélyes. De a legfontosabb, legszebb és a leginkább számunkra becses ígéret, mondhatom így is a János 3.16, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, mi az ígéret? Hogyha hiszek ő benne, akkor ne veszek el, hanem lehessen örök életem. Na most képzeljétek el, hogyha Isten nem váltja be az ígéretét. Vagy úgy tűnik, hogy nem váltja be. Mi van ilyenkor? Mit cselekszik az igaz, amikor még ez is megrendülni látszik, amit Isten mond? Nos, Isten azt ígérte Izrael népének, miután kihozta őket Egyiptomból, hogy kezetekbe adom a Kanaán földjét, és minden kanaáni népet eltörlök, és titeket bevezetlek az ígéret földjére. Azt is úgy mondja, hogy ígéret földje, ugye? És ezzel szemben mi történik? Jön Arad királya, rátámad Izraelre, és foglyokat viszel. Legyőzi őket, és foglyokat viszel. Hoppá! Hát nem ezt ígérted, uram? Mi történik itt? Ez egy különös helyzet, nem? Nagy a rémület Izraelben. Mi történik? Hát Isten nincs többé velünk? Hát megmondta pedig, hogy megsegít bennünket. És akkor rémületükben mégsem menekülnek a hegyre, hanem az Úrhoz fordulnak, és megígérik, hogy ha megadod, hogy legyőzzük őket, ha kezünkbe adod Arad királyát, akkor mindenestől elpusztítjuk. Mindenestől. Nem, ez azt jelenti, hogy nem hagyunk meg még egy apróka kis prédát sem. Egy babiloni köntöst sem. Semmit nem hagyunk meg, mindent kiírtunk. És úgy másodszor megütköznek ezzel a kanaáni néppel, és már nagyon önhit Arad királya, vagy Arád királya, nagyon önhit. Azért nehéz Arád mondani, mert az régebben a feleséget jelentette. Nagyon önhit ez a nép. És gondolják, ha hogy az előbb legyőztük, úgy most megint legyőzzük őket. És nem így történik. Ez a történet arról szól, hogy a nép megvizsgálta a szívét, vajon mindig Istennek szenteltem mindent? Vajon minden Istené? Van egy másik történet, a sokkal ismertebb a Bibliából. Ezt nem tudom, hányan emlékeztetek az Arad királyának a történetére, de van egy másik történet, az biztos többen ismeritek. Az még a honfoglalás elején történik, Jerikó közelében. Ugye Jerikó falai harc nélkül leomlanak, elfoglalják Jerikót, és akkor elbízza magát a zsidó nép, elbízzák magukat, jön Ai városa. Na hát oda elég csak a, nem tudom, 33 000 katona, azt játszva bevesszük. Igen ám, de meg volt mondva, hogy ha beveszitek Jerikót, nem szabad megmaradjon semmi. Semmi az ellenségnek a vagyonából sem. Mindent el kell égetni, mindent Istennek kell szentelni. Nem ettől fogsz meggazdagodni Izrael. És mi történik? Volt egyetlen egy ember, hogy is hívták. Ákán. Most én nem akarok Ákánbogot keresni, vagy Kákáncsomót keresni, ugye? De az Úristen megkereste Ákánon ezt a csomót, és tőle szenvedett egész Izrael egy csomót, egy elég sokat, ugye? Mi történt? Az történt, hogy Ákán a sátra közepén elásott egy babiloni köntöst, és még valami kis apróságot. Megtetszett neki. A többik mindent elégettek, de azt ő félre tette, ugye? Volt ott is egy smeker köztük, ugye, ahogy ezt mondja. És akkor oda elásta. És mi történt? Ai kitört, és megfutamította Izrael hadseregét. Sírni kezdtek a harcosok, hogy lehet egy ekkora szégyen ér minket egy ilyen kicsi város. Ott van a nagy Jerikó, játszva bevettük, és itt van ez a kicsi Ai, és megfutamította a csapatunkat. És Józsué estig sír az Úr előtt a vénekkel, zsákban és hamuban. És mit mond Isten? Egyszer csak megszólal Isten. Ez nagyon jó. Szóval mit sírsz? Mi ez az önsajnálat? Mit sírsz? Bűn van a táborban, azzal foglalkozz, ne itten, színas, nyalogasd a sebeidet. És Józsué megszeppen, és elkezdik a sorsvetést. És a 12 törzsből ugye előkerül, hogy melyik törzs, a törzsön belül melyik nemzetség, a nemzetségen belül, egészen addig, amíg megtalálják Ákánt. A sors Ákánra esik, hogy ő tulajdonította el a babiloni köntöst. És akkor azt mondja Józsué Ákánnak, édes fiam, adj dicsőséget az Istennek, és valld meg, hogy mit tettél. És megvallja, és a katonák odaszaladnak a sátorához, és tényleg ott találják a babiloni köntöst elásva. És akkor megkövezik Ákánt, és másnap elindulnak Ai ellen, és sikerül elfoglalni azt. Mit tanít ez a történet? Ugyanazt, mint az Arad királyával való csata. Isten megígérte, hogy nem vesz erőt rajtad az ellenség? Megígérte. Isten megígérte, hogy a tiéd lesz az ígéret földje? Megígérte. És mégis Arad királya győzni látszik. Mégis legyűr téged is a bűn, nem? Mi történik? Megszegte Isten az ígéretét? Ja, közben nem tudom hány óra lehet, 8 perc. Ó, ebből 4 is elég, mert itt ez a legfőbb probléma. Hogy megszegte-e Isten az ígéretét, vagy sem. Ahogy a bűnt leleplezték és kiirtották, Isten újra győzelmet adott, nem? Ahogy megvizsgálta a szívét Izrael Arad királyával szemben, és rájöttek, hoppá, lehet, hogy nem pusztítottunk el mindent. És ahogy önvizsgálatot tartottak, utána fogadalmat tettek, hogy ha a kezünkbe adod ezt a kanaáni népet, akkor mindent kiírtunk, akkor Isten megadta a győzelmet. Na most hányszor és hányszor megbocsátott az Isten? Egy bűnöd miatt. Újra és újra lépre mentél, és sírtál, és bocsánatot kaptál. És aztán megint mentél, és elkövetted. Volt kiírtás? Nem volt. Megtűrted, nem írtottad ki a bűnt. Csak akkor van győzelem, amikor eldől bennem, hogy vérig küzdök a bűnnel, amíg ki nem írtom. Szeretnétek, ugye, egy olyan prédikációt, hogy az Isten szeret titeket. Úgy szeret az Isten mindenki. Na, az ilyen prédikációkat én is szeretem, meg szeretnék mindig így prédikálni, de itt a 11. Zsoltárban, tudjátok, mit mond az ige? Azt mondja az ige, hogy az Isten van, akit szívből gyűlöl, nem szeret. Nem én mondom, itt van a Zsoltárban, az 5. vers. Szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Vagy a Károli fordítása szerint az álnokságot. Hagyjuk ezt a nyázgás, hamis evangéliumot, hogy úgyis mindenkit szeret az Isten. A Bibliában más van megírva. Szívből gyűlöli az erőszakot és a hamisságot. Ha meg nem térsz belőle, akkor ne számítsa a szeretetére. Mert Istennél nem az a szeretet, hogy megtűröd, amit ki kell írtani. Miután győztek, azt olvassuk, hogy elnevezték azt a helyet Hormának. Tudjátok, mit jelent Horma? Magyarul azt jelenti kiírtás. Ó, szeretnénk a kis titkos élvezetünket is megtartani, de Isten is bocsásson meg. Azt mondta nekem most ez alatt a 2 hét alatt egy alkoholfüggő atyafi, hogy az igazság az, hogy azért iszom, mert szeretem. Csak látom, hogy mekkora bajt okoztam a családomnak. A feleségemet is szeretem. Nem lehetne valahogy úgy, hogy megmaradjon a fél deci is, és a feleség is. Mondtam neki, hogy szeretnék neked egy ilyen evangéliumot hazudni, de nem lehet. Szeretném azt mondani, hogy szeret az Isten akkor is, ha tönkreteszed a feleséged, mert iszol. De ilyen evangéliumot nem mondhatok. Hogy szeret az Úristen akkor is, ha végig trehánykodod és hitványkodod az életedet. Nem szeret az Isten, szívből gyűlöl, addig, amíg meg nem térsz. Hamis evangéliumot nem árulunk. Az tapasztalhatja meg, hogy szereti őt az Isten. Aki ezért a szeretetért legalább annyira hálás tud lenni, hogy meggyűlölje a saját bűnét. Vagy, mellé nem lehet beszélni. Tudjátok, hogy hol rendültek meg az alapok? Ott is megrendültek, hogy ma már mindenkit szeret az Isten. És mindenütt ezt hallod. Ha a csapot kinyitod, abból is ez jön. Ma már minden szabad, minden lehetséges, vallásszabadság van, és az Isten mindenkit szeret. Nincs ennél nagyobb csalás. Megrendültek az alapok. Nézz szembe a Szentírás tükrével. Nem én mondom, az ige mondja, hogy gyűlöli az erőszakost. És még keresztény családokban is előfordulnak erőszak. Előfordul az erőszak. Az apa megrontja a gyerekeit. Az erőszak. Beszéljünk nyíltan. Kemény dolgok ezek, de nem hallgathatjuk el. Az Isten szeret. De fordulj Istenhez teljes szívvel. A kétszívűséget gyűlöli az Isten. Nem lehet, hogy a Deci is, meg Rózsika is megmaradjon. Nem lehet, hogy hazudok is, de szeressen is az Isten. Nem lehet ez a két kulacsos élet. Ennek vége. Azt mondod, jó, de az Isten megígérte. Tudod, ott van a római levélben ez a mondat, hogy a bűn ti rajtatok nem uralkodik többé. Megfigyeltem magamon is, és másokon is, hogy ez az ige néha túlzott reményeket ébreszt. Túlzott reményeket. Mintha csak úgy ukmuk-fuk, meg is szűnt volna a bűn uralma. Nehogy becsapd magad. A bűn uralmát csak egy dolog töri meg. Amikor Ákán is szint vallott, amikor a nép hormánál belátta, hogy vétkezett, amikor eltökélték magukat, hogy ki kell írtani, akkor tulajdonképpen elismerték azt, hogy igen, meghaltunk a bűnre nézve, nem uralkodhat a bűn rajtunk, de a bűn, köszöni szépen, nem halt meg ránk nézve. Az nagyon is él. Nagyon is ott van, nagyon is támad. Tudod, Isten kezéből csendes lélekkel el tudod fogadni még a betegséget is, nem? Vagy ha valami kár vagy vesztesség ér, a hívő ember képes azt is elfogadni csendes, alázatos szívvel. De könyörgöm, az, hogy a bűnöd legyőz, azt ugyanúgy el tudod fogadni? Az, hogy már megint engedek a kísértésnek, azt csak úgy el lehet fogadni? Csak akkor van győzelem a bűn fölött, ha a bűnöd mély fájdalmat okoz. Ha létrejön benned az eltökéltség, Izrael népe megfogadta, ha újra kezünkbe adod, arad királyát, akkor mindent kiírtunk. Semmit nem hagyunk meg. Nézz mélyen a szívedbe. Ki van írtva? Ki van gyomlálva minden? Vagy még titokban dédelgeted? Az a szép, ahogyan a 101. Zsoltárban olvassuk. Tudjátok, a hívő ember reggeli állítatának ez a fokmérője. Mert lehet igét olvasni, de a 101. Zsoltár 8. versében azt mondja itt, reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban. Így írtok ki az Úr városából minden gonosz terőt. A Károli fordításban az van, hogy reggelenként elpusztítom a latrokat. Minden latrot kiírtok. Nézz a szívedbe, egy lator vagyok. Egy gonosz tevő vagyok. Ma reggel írtottad ezt a gonosz tevő gőgös énedet? Kiírtottad azt a hajlamot, amit Isten megmutatott, hogy az benned bűn? Ez nem alkalomszerű küzdelem a bűn ellen, hanem naponkénti küzdelem a bűn ellen. Ezért mondtam, hogy a legbátrabb emberek a hívő emberek. Mert minden nap harcba mennek, önmagukkal és a bűnükkel szemben. Hol vagytok bátor emberek? Ez vagy? Így élsz? Aki engem követ, tagadja meg magát minden nap. Vegye fel az ő keresztjét. És úgy kövessen engem. Amen.
Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogyha minden alap megrendül is, Te a te trónodon ülsz, az egekben vagy, és nem mozdulsz a te templomodból. Köszönjük, hogy te győztes úr vagy a világtörténelem eseményei fölött is. De milyen jó tudni, hogy az én életem fölött is. Hogy amikor úgy tűnik, ígéreted meghiúsul, akkor nem kell elveszítenem a fejem, hanem magamba kell szállnom. Vajon megtűrtem-e valamilyen édesgetett és babusgatott bűnömet? Vagy pedig kiírtásra vagyok kész? Taníts minket, hogy a győzelem helyét hormának, kiírtás helyének tudjuk nevezni. Hadd tudjuk elmondani, ez volt az életemben, de az Úr megsegített és kiirtottam az ő kegyelme által. Légy irgalmas, hogy így harcoljunk az egónk ellen, az óemberünk ellen, a tagjainkban lévő bűnök és bűnös hajlamok ellen. Így segíts meg minket, hiszen Krisztussal együtt meg vagyunk feszítve. Nincs többé maradása a bűnnek. Áldott légy az ígéret földjéért, az örök életért, az üdvösségért. Hadd vívjuk meg a csatát az Úr nevében, beismerve azt, hogy nekünk nincs erőnk, de te vagy a mi győztes vezérünk. Amen.
Köszönjük szépen szolgálatot. Szóval arra énekeljük azt, hogy feljebb, emeljetek feljebb a bűn gyászos éjből.
Igen, mert ott az van, hogy a tábor ormain, én meg hormát mondtam orma helyett. Csak ezért jutott
eszem. 478-as. 478-as. Mind a három verset énekeljük el. Feljebb emeljetek feljebb. Aztán megyünk szünetre, de azelőtt átszervezünk egy kicsit a csoportokat. Most 9 csoportból 7-et fogni, összehozni. 12-től majd megyünk csoportbeszélet. 478, feljebb emeljük. Nem.
Szebb az? A régi, igen.